Kedves testvérek, a második Korintusi Levél 5. fejezetéből a 21. verset szeretném alapgondolatként felolvasni. Tehát második Korintusi Levél 5. fejezetének 21. verse a következőképpen szól. Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Az ember jelen bukott állapotában nagyon távol van az Isten igazságától. Ézsaiás próféta megjegyzi a 64. fejezetében, hogy minden mi igazságunk szennyes és megfertőztetett ruha az Isten mércéjén, az Isten mérlegéhez képest. És azt hiszem napi tapasztalatunk, hogy bármennyire tele vagyunk jó szándékkal, és bármennyire születnek elhatározások bennünk, valahogy nem tudjuk igazán megközelíteni azt a mércét, ami elfogadható lenne az Isten szemében. Az idők jelei nagyon közel hozták a megrázó eseményeket. Igaz, hogy Jézus második eljövetele is közel van egyúttal. De fülünkbe kell, hogy csengjen Ellen White egyik mondata, amit a Nevelés című könyvben ír, hogy a jellem építése a legnagyobb feladat, amit valaha Isten emberekre bízott. És ugye megint ott vagyunk abban a gyakorlati problémában, miután egy úrvacsora nem mást kellene, hogy kifejezzen, mint sem a megszentelődésnek a lépcsőfokait vagy állomásait, mégpedig a részesülést a Krisztus jellemében, a Krisztus igaz életében, és akkor el kell, hogy gondolkodjunk, hogy most ehhez képest mi hol vagyunk. Tehát a jellem építése a legfontosabb feladat, amit valaha Isten emberekre bízott, mert ha a Krisztusi jellem nem kezd kiépülni egy emberben, akkor nem lesz alkalmas az örök életre, és nem lesz jó lélekmentő. Tehát nem ott kell kezdenünk a feladatokat és a feladatok megvalósítását, hogy nekünk most mindenkit értesítenünk kell az evangéliumról. Először kellene, hogy működjön az evangélium az életünkben, hogy aztán az Isten utat nyithasson az evangéliumnak. A jellem építése ellen lenne fontosabb. Magyarul az Isten igazsága kellene, hogy kirajzolódjon bennünk. És ez az ige erről szól. Azt mondja, hogy Jézust bűnné tette Isten érettünk, hogy Isten igazsága legyen, legyünk ő benne. De ez a csere gyakorlatilag hogyan történhet meg? Hogyan történhet meg, hogy az Isten, ami eddigi bűneinkkel hogy bánik? És jelen állapotunkban hogy viszonyul hozzánk? Hogy tegyük meg azt, hogy cselekedetek által nem igazul meg senki? Olyan egyértelműen állítja az írás Galata levélben, Római levélben, Jakaba levelében. Ugyanakkor Jakab azt mondja, hogy ha valakinek hite van, akkor kell, hogy legyenek cselekedetei. Tehát ezeket a problémákat valahol meg kell találnunk a feloldását ezeknek a problémáknak, és meg kell találnunk, hogy mit is jelentett Jézus áldozata, hogy az ne csak valahol az eszünket érintse, hanem az egész lényünket formálja át. Szeretném olvasni a Jézushoz vezető út 64. oldalán, ugye ez a régi kiadás, a Krisztushoz vezető lépések a mostani könyvnek a címe, a tanítványság próbaköve fejezetnek a közepén olvasom a következőket. Ádám a bűnbeesés előtt az isteni törvények iránti engedelmesség által tökéletessé válhatott volna. Tehát Ádám, ha nem bukik el, olyan alkattal alkotta meg az Isten, teremtette meg, hogyha ő végig hűséges marad az Istenhez, akkor ő benne Krisztus jelleme kiábrázolódik. Vigyázat! Ádámot nem Krisztus jellemével alkotta meg az Isten. A kettő között különbség van. A jellem az valami folyamatnak a gyümölcse. A jellem az az, amikor szokássá válik a jó. Gondoljatok például a kecskék juhok példázatára, emlékeztek rá, ott értetlenül állnak a juhok az ítélet leírása szerinti példázatban, hogy hát Uram, mikor cselekedtük ezt veled, hogy neked innod adtunk volna, vagy éhes voltál, és enned adtunk volna, és akkor mondja Jézus, hogy ha egyel megcselekedtétek az én legkisebb atyámféjé közül, akkor tulajdonképpen velem cselekedtétek meg. Tehát úgy néz ki, hogy ezek a sorsdöntő, üdvösséget eldöntő cselekedetek a hívő emberben úgy jönnek létre, hogy az illető nem is tud róla, hogy létrejött. Tehát nem ő kreálja, nem ő izzadja ki, nem a megfelelni vágyás szele hajtja, nem a másik véleménye. Hogyha ez a dolog motivál, akkor baj van. Tehát én azért akarok hűséges lenni, azért akarok jó lenni, hogy nehogy megszóljanak a gyülekezetben, hát akkor gond van. Hogyha csak azért jövök el szombaton, mert akkor mit gondolnak rólam, tehát akkor baj van a szombat ünnepléssel. Mert akkor valószínű, hogy a szombat urát nem szeretem úgy, ahogyan kellene. Egyébként is tanácsolom mindnyájatoknak, érdemes odafigyelnünk a szombatra. Ugye már micsoda felbojdulás, és micsoda keserűséges, és micsoda nyomorúságok származtak abból, hogy valami elindult a világban, elindult egy kis szigorítás, egy kis nyomorítás, de még híre hamva nem volt a vasárnap törvénynek. Ezeknek a rendelkezéseknek, ezekben a rendelkezésekben még nyoma nincs a vasárnap törvénynek. Ez még nem az adventisták ellen irányult. Ez 341 házat tett padlóra. De jönni fog a vasárnap törvény. Jönni fog. És megint csak a fülünkbe kell, hogy csengjen Ellen White figyelmeztetése, nem minden szombat ünneplőt pecsételnek el. Tehát baj lehet azzal, hogyha valakik valamilyen megfelelni vágyás, akár az Istennek akarnak megfelelni, emiatt akarnak valami jót tenni. Meg kellene találnunk itt a tökéletes megoldást, Ádámnak nem adta a jellemét Krisztus. Ádámot egyenes lelkűnek teremtette az Isten, és ha megmaradt volna ebben az egyenes lelkűségben, akkor élete során kiábrázolta volna Krisztus jellemét. Ám de ezt elmulasztotta, és bűne által mi is elestünk, természetünk megromlott, és önmagunktól többé igazakká nem lehetünk. Mióta bűn alatt vagyunk, és a szentséget nélkülözzük, azóta nem vagyunk képesek a törvénynek teljesen engedelmeskedni. Mi az Isten törvénye? Tulajdonképpen az ő jellemének a leírása. Nem? Tehát az Isten törvénye az Isten jellemének az ábrázolása, leírása. Az Isten törvényének megfelelni ki tud? Csak egy tökéletes jellemű ember tud. Csak egy tökéletes engedelmességű ember tud. És ki az, akinek tökéletes a jelleme? Van-e ilyen az emberek között? Jézus Krisztus. Az ember élet Jézus Krisztus. Nála maradéktalan volt az engedelmesség az Isten törvénye iránt. Tehát ha az Isten törvénye a mérce, már pedig mérce, mert Jézusnak nem kellett volna meghalni, hogyha az Isten ezt a törvényt enyhíthette volna. Ennek nincs értelme. Ezt nem tudjuk értelmezni. Isten törvényének Krisztus engedelmessége a mércéje. Ez az, amit el tud fogadni az Isten. Mióta a bűn alatt vagyunk és szentséget nélkülözzük, azóta nem vagyunk képesek a törvénynek teljesen engedelmeskedni. Krisztus azonban segítségünkre jött, ugyanazon megpróbáltatások és kísértések között élt a földön, mint amik reánk jönnek, de bűnt nem követett el. meghalt érettünk, és ímé felajánlja, hogy bűneinket elveszi, és igazságát, szépségét nekünk ajándékozza. Ezért a mondatért olvastam fel ezeket a gondolatokat. Amikor Jézus a Gecsemáné kertben felkiáltott az atyához: Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár. Ki miatt kiáltott így? Saját maga miatt? Őt nem terhelte semmi bűn. Ő neki nem volt mit takargatni az atya elől. De ekkor kezdett azonosulni velünk. És jól tesszük, ha személyesen gondolunk a magunk életére, hogy velem azonosult. És miattam kellett azt mondani a szent életű megváltónak, aki minden nap sírva könyörgött az atyánál, hogy szent maradhasson, hogyha lehet, mégis valamilyen más módon mentsük meg XY-t. Ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár. De mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. És amikor Jézust oda ráncigálják a Sanhedrin elé, a főpap elé, amikor arcul veri a poroszló, amikor viszik a nagyképű és öntelt és megkeményedett Heródes elé, és miután nem tud provokálni belőle semmi csodát, akkor aljas módon gúnytűz belőle. És amikor visszakerül Pilátus elé megint, Pilátus meg össze-vissza kever mindent, csak ne kelljen a felelősséget vállalni. Ki miatt történtek ezek így? Kinek a kárhoztatása volt ez? Ez a saját kárhoztatásunk volt. És amikor a végén a kereszten felkiált Jézus: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? Belegondoltatok? Ezt a kiáltást egyenként nekünk úgy kellene elmondanunk: Én Istenem, én Istenem, miért fogadtál el engem? Nem döbbenetes? Azzal, hogy Jézust elutasította az atya, micsoda fájdalom lehetett ez az atyának, ez az elutasítás, mit szenvedett az atya, még ha a kereszt mellett volt is, de ebből semmit nem érzékelhetett Jézus, hogy ilyen fájdalommal kiált fel az ő fia, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Ha mi komolyan vesszük, hogy Jézus azonosult velünk, és helyettünk és értünk szenvedte el a bűn büntetését, akkor komolyan meg kell kérdeznünk az Istent. Istenünk, miért fogadtál el minket? Hát mi nem vagyunk jók. Mi csak jónak mutatjuk magunkat. Az önigazolás működik bennünk, a mentegetőzés. Nagyon szűkre szabjuk azokat a területeket, amiben változnunk kellene. Miért fogadhattál el így? Mit látsz bennem értéket? Tegyük fel ezt a kérdést az Istennek. Ha átadjuk magunkat neki, és üdvözítőnkül fogadjuk el, életünk bármi bűnös volt is, érdemeiért igaznak számít. Folytatódik tovább ez az idézet. Krisztus érdemeiért bennünket elfogad az Isten. Kedves testvérek, nagyon sokszor, megmondom őszintén, időnként még az én gondolkodásom is kibicsaklik ezen a területen. Mi nem hisszük el, hogy az Isten el tudott fogadni bennünket. Ha elhinnénk, akkor nem lenne helye a szomorúságnak az életünkben. Nem így van? Tehát ezt a gondolatot olyan nehéz megértenünk, és főleg amikor az embernek úgy összezavarodnak, főleg érzelmileg, meg más szempontból is a gondolatai, esetleg még rárakódik valami keserűség, vagy valami olyan mulasztás a bűne, ami még jobban padlóra teszi, és nem találja helyét, és nem találja kiutat, olyankor Sátán nagyon-nagyon hozzáértő módon pendíti ezeket az érzékeny húrokat. Te mondod magad Krisztus követőjének. Te mondod magad Krisztus követőjének, amikor nem akarsz szóba állni a másikkal. Amikor nem tudod elviselni. Akkor nem tudod úgy szeretni, ahogyan Krisztus szeretett téged. És jön a sugallat, hogy hát engem nem tud elfogadni így az Isten. Alig várom, hogy kedden megnézzem ismét a Luther filmet. Többször akartam a múltban, hetekkel ezelőtt, amikor előkerült, akkor, hogy otthon megnézem, de sose volt rá időm, hogy berakjam a DVD lejátszóba. Mindnyájan láttátok. Emlékeztek, mikor Luther ott vergődik a cellájában? Nem egyszer, nem kétszer, hogy szinte hadakozik az ördöggel. Olyan kicsit patetikusnak is tűnik az a jelenet. De valami ilyesmi történt Luthernél, hogy egyszerűen nem találta a megoldást. Hát milyen Isten az ilyen? És akkor bemegy hozzá a lelki gondozója, és a nyakáról leakasztja a keresztet, és odaadja Luther kezébe, és mondja, hogy hát van valaki, akinek az érdemeiért téged elfogad az Isten. Elfogad olyannak, amilyen vagy. És akkor kezd megkapaszkodni Luther Krisztusban. És akkor kezd valahogy összeállni a fejében az a gondolat, hogy mit is jelent, hogy milyen istenképet rajzol elénk az a vallás, amelyik azt mondja, hogy hát, ha teljesítettél, akkor elfogad az Isten. Nem teljesítettél, hát sajnos akkor. És persze ott van rögtön az a félelmünk, hogy igen, akkor elfogad bennünket az Isten, tehát akármilyen bűnösök vagyunk. Akármilyen nyomorult az életünk, ő elfogad bennünket. De ez nem lesz mentség a bűnre? Nem lesz takaró a bűnre? És nem egy esetben, nem két esetben takaró. És mentség. Nem? Hogy vannak keresztények, akik el tudnak jutni arra a szintre, hogy engem elfogadott Krisztus. Én megtértem. És utána ugyanúgy él, ahogy eddig. Tehát ezt a keveredést kellene valahol nagyon a helyére tenni az életünkben, a gondolkodásunkban, amikor Krisztus keresztjére tekintünk, akkor erősítsük meg az alapot. Mert ez az alap. Ez az alap, hogy Krisztus nem azt nézi, hogy milyen bűnösök vagyunk, hanem azt nézi, hogy mivé leszünk, ha végre eljutunk a teljes hitre. Ha elfogadjuk őt megváltónknak, akkor mivé leszünk. Krisztus elfogad bennünket olyan szerencsétlen állapotunkban, amilyenben vagyunk. De nem nyugszik bele, hogy még mindig csak ilyenek vagyunk. Elfogad, de nem nyugszik bele. Folytatást vár tőlünk. Folytatást vár tőlünk, mégpedig azonnali folytatást. A lábmosás szereztetési igéiben teljesen világossá válik számunkra, hogy az úrvacsora az a keresség megismétlése. Tehát, hogyha van egy fundamentumunk, emlékeztek a hegyi beszéd befejező gondolataira, ugye? Hogy a bolond ember épített egy csodaszép palotát a homokra. És mit ért az a palota? Esett szép darabjaira. A bölcsember, aki meghallgatta és megcselekszi azokat, amiket Jézus mondott a hegyi beszédben, azt hasonlította a bölcsemberhez, aki a fundamentumra, erre a kősziklára épített, amelyik helyettünk és értünk átvállalta a bűnbüntetését. És Krisztus igazsága? Az pedig a miénk. Az pedig a miénk. Ezt nem szentségtörés kimondani. Ez valóság. Az a bűntelen, az a tökéletesen engedelmes élet, amit Krisztus mutatott be, és ami a csúcspontra jutott a Gecsemáné kerttől kezdve a keresztig, az a miénk. Mintha mi tettük volna. Ha átadjuk magunkat neki, és üdvözítőnkül fogadjuk el, életünk bármi bűnös volt is, érdemeiért igaznak számít. Krisztus jelleme lép a miénk helyébe, és Isten kegyelmébe fogad bennünket, mintha sohasem vétkeztünk volna. Úgy fog tekinteni bennünket, mintha sohasem vétkeztük volna. Tekintsétek múlt időnek. Úgy tekinti Isten az eddigi életeteket, miután az úrvacsora az valahol megismétlése a keresztségnek. Aki egyszer megfürdött, nem kell még egyszer megfürödnie, elég a lábát megmosni, most ez fog megtörténni. De megint tekintsük úgy, hogy az eddigi összekuszált, botladozó, időnként jó szándékú, de mégis zsákutcába futó életünk az a múlté. Maradjon belőle az igazi hitbeli tapasztalat, azt ne felejtsük el, azt ne dobjuk ki. Azt Isten se felejti el. Amikor már működött bennünk ez, hogy el tudtuk fogadni azt, hogy az Isten elfogadott bennünket. És ez az elfogadás, ez valami mást is fog folytatni és eredményezni. Sőt, mi több. Krisztus nem csak, hogy úgy tekint ránk, mint a sohasem vétkeztünk volna, hanem így olvasom tovább, Krisztus átalakítja szívünket, és hitáltal bennünk lakozik. Hitáltal kell a Krisztussal való összeköttetést fenntartanunk, és akaratunkat neki napról napra alárendelnünk. Amíg így teszünk, ő munkálja bennünk az akarást és a cselekvést jó kedvéből. Hát itt van valahol az a fajta szemlélet, az a fajta magatartás, amire nem egyszer-egyszer kellene rájönnünk, hanem ehhez folyamatosan kell kérnünk erőt, mert az emberi természetünk ez ellen lázadni fog, a körülmények, az események ezt cáfolni akarják, és valahol ez mindig alá kell, hogy hagyjon. Ennek a fajta szemléletnek, lelkületnek az egyik legnagyobb ellensége például a kis hipnotizőr, vagy bármi más hasonló jószág, amelyik az Isten gondolatairól tereli el a figyelmünket. Bármi más. A bálványok. A magunk kis ketyebetyeléi, amiket össze-vissza dédelgetünk magunkban. Amik elébb kerülnek, mint az Isten iránti elkötelezett szeretet. Mit jelent az, hogy hitáltal kell a Krisztussal való összekötetést fenntartanunk? Hitáltal kell akaratunkat alárendelnünk Krisztusnak. Az igének nagyon világos tanítása van. És főként, amikor az igéből megértjük az ige központi gondolatát, mert hát az ószövetségi proféciák, Dániel könyve egyetlen kijelentése, kiírtatik a messiás és senki sem lesz. Vagy a 22. Zsoltár, vagy az 53. fejezet Ézsaiás könyvéből. És az új szövetség leírásai. Jézus beszélgetése a görögökkel János 12. fejezetében. És aztán maguk az események, az utolsó vacsora jelenetei, a Gecsemáné kert, a kihallgatások, a kínszenvedés, a halál. És aztán az apostoli leveleknek a végkövetkeztetései, az utalásai, a tanításai, ahogy elmélyíti a hitáltali megigazulás tanítását Pál apostol főként, ahogy a zsidókhoz írt levélben szinte megelevenedik előttünk, ami megváltunk, küzdelme és mennyei közben járó szolgálata. Mindezek világossá teszik az elbukott ember számára, hogy Isten a szeretet, az ember úgy, ahogy van rossz, de az Istenbe vetett hitáltal az úgy, ahogy van rossz emberből ugyanolyan lesz, mint Krisztus, és valóban meg tudja menteni az Isten az embereket. Föl tudjuk fogni ezt ésszel, a leglényegesebb dolgait? Azt kell mondanunk, hogy igen. Ahhoz, hogy az értelmünkkel fölfogjuk a Biblia tanításának a lényegét, Isten szeretetének a leírását, hogy ezt megértsük, feltétlenül megtért embernek kell lennünk? Biztos, hogy megtért emberek vagyunk, hogyha megértettük az eszünkkel, hogy miről ír a Szentírás?
Ez még nem biztos.
Hogyha az Isten törvényét és Krisztus jellemét nem választom külön, ha az Isten megelőlegezett bizalmát és elfogadását, és az elfogadás gyümölcseként a hitre jutásomat és a belé kapaszkodásomat, mint Jákob, ahogy megragadta Krisztus ruháját. Ha ezt folyamatosan építem magamban, és ha e felé hajlok, akkor valami elkezd működni. De ha ez nem következik be, akkor csak az eszemmel értettem meg. De hogyha én az Isten követelményeit, az Isten törvényét az én szeretetemmel is körül tudom ölelni. Mert ő már körült ölel azzal, amikor meghalt helyettem és értem. Cserébe én is szeretem az Isten követelményeit. Na, ehhez már megtért ember kell. Mert én emlegethetem, hogy Krisztusé vagyok, emlegethetem, hogy az ő szolgája vagyok, de hogyha én nekem túl szigorúnak tűnik az Isten elvárása, vagy azt mondom, hogy ez csak egy egyháznak a követelménye, vagy egyes szélsőséges, perfekcionista, törvényeskedő lelkészeknek a követelménye, és nem azt látom, hogy ez egy alapvető dolog. Az Isten törvénye védőkorlát. Az nem korlátozni akar engem, hanem védeni akar a még mélyebb elsüllyedéstől. Ha így tekintek az Isten törvényére, ezt már csak egy megtért ember tudja megtenni. De tudjátok, mi a legnagyobb baj? Amit itt olvastam a Jézushoz vezető útban, hogy nem elég, hogy Krisztust szeretem, és az ő törvényét, amivel szabályozza az én életemet, szeretettel szemlélem, és szeretettel akarom elfogadni, és nem túl szigorúnak akarom tartani. Még eddig is eljuthat már akár egy megtért ember is. De van egy bizonyos pont, ahol vagy kibicsaklik, vagy csak időnként bicsaklik meg az ember, ez pedig a saját akaratom és Krisztus akaratának az egybecsengése. Van-e Istennél változás, vagy változásnak árnyéka? El tudjuk fogadni? Egyezik-e a megromlott természetű ember akarata az Isten akaratával? Hát tudjuk, hogy nem. De egy megtért ember akarata az Isten akaratával biztos, hogy megegyezik? És ha megtért emberben még mindig előjön az óember? Jákob megtért ember volt, amikor elkövette ugyan a szörnyű bűnét, de keserves sírással ment Bételig. És Bételnél, amikor lehajtotta a fejét, Jákob megtért ember volt. Igen. Péter apostol megtért emberként fogadkozott Jézusnak. Uram, ezek lehet, hogy mind, de én nem. Mondta Péter, így van. Megtért ember volt Péter. Nehogy azt mondjuk, hogy nem volt megtért ember. Keresztelő János tanítványa volt. Tessék? Csak egy kicsit nem. Csak annyira nem, mint amennyire mi időnként. És amikor Jákob miért akarta, hogy gazdag legyen? És mondjátok meg, miért akart ő lábánál minél több pettyegetettet? Mert ugye úgy alkudtak meg, hogy akinél lesz a, ahol a pettyegetett, az lesz a Jákobé, a sima lesz a lábáné. Nagyon akarta. Miért? Mert Jákob értésére akarta adni Ézsaunak az ő indulatos és csak az élvezetek, meg a vagyon, meg a vadászat, meg a kaland emberének, az ő testvérének, hogy ő neki az első szülöttségből nem kell a vagyon. Ő nem itt a földön akar lenni első szülött, ő mennyei ország érdekli csak, ezért ő szert tett vagyonra, de ez mind a tied, Ézsau. Nem, hogy tőled nem kérek semmit, még én adok. Mert ez jár neked, ez legyen a tied. Jákob nagyon akarta, hogy vagyonos emberként térhessen haza. Hogy megértse Ézsa, hogy ő neki csak a lelki része kellett volna ennek a családi papságnak. És mit tett Jákob? Jákob akarata megegyezett az Isten akaratával? Az Isten azt akarta, hogy Jákob gazdag legyen. Imádkozza is Jákob a 32. fejezetben. Egy pálcával mentem át ezen a Jordánon, most meg nagy sereggé lettem. Ez nem magamnak köszönöm, Istenem, ez csak neked köszönhetem. Jákob akarata és az Isten akarata egy irányba mutatott. Csak Jákob akaratán volt egy-két dudor. Volt egy-két kanyar. Például az a fűzfa vessző, amit ugye megfaragott úgy, hogy ilyen pettyegetett legyen, és lerakta az itató vájúba, hogy amikor nézik az a szerencsétlen állatok, akkor majd pettyegetetet fognak. És utána is, még egymás után, amikor már végre megérti, és elmondja ezt a csodálatos imádságot a 32. fejezetben, és küldi az ajándékokat Ézsaúnak a bátyjának, de hát egész 20 évig ezért küzdött, hogy végre ezt az ajándékot küldhesse Ézsaúnak, de most azért más a helyzet, mert 400 fegyveres. Valamit intézkedni kell. Ha most kihagyok valamit, vége mindennek. Utána kiabál a szolgáknak, közt hagyjatok a nyájak között. Ez is egy dudor volt. Hát így vizsgálja meg mindenki a maga akaratát. Mert ez a legnehezebb. Higgyétek el, ez a legnehezebb. A saját akaratunkat alárendelni Krisztus akaratának. Krisztus akarata nem változhat, a kedvünkért se. Ő elfogad minket. Így bűneinkkel együtt. Nem is lehetne másképp, mert hogyha a bűneinkből először ki kéne tisztulnunk, és utána kéne mennünk Jézushoz, mint hogy nagyon sok keresztény gondolja, akkor semmi nem működne. Hát csak Krisztus tud megszabadítani a bűnből. Elfogad bennünket. Ő a szeretetéről biztosított bennünket, mert mi még amikor bűnösök voltunk, ő már akkor meghalt értünk. És Krisztus felkiáltott a kereszten, most már csak ismétlem. Én Istenem, miért hagytál el engem? És mi tegyük fel a kérdést az atyának, mert nem érdemeljük meg. Atyám, miért fogadtál el engem? Ha megvan ez az alapunk, építsünk rá házat. De ezt a házat a saját elgondolásunkkal nem építhetjük. Ha mi hiszünk Krisztusban, személyes megváltónknak fogadjuk el, ahogy olvastam a Jézushoz vezető útban, és akaratunkat alárendeljük minden esetben Krisztus akaratának. Magyarul rámerünk bízni dolgokat, amikből mi úgysem tudunk már semmit tenni, de tudjuk, hogy az Istennek még lesz hatalma elforgatni, ha megegyezik az akaratával. És ha nem én írom elő az Istennek azt, hogy mit tegyen meg, és mit ne tegyen meg, és ha véletlenül nem tenné meg, akkor majd én inkább megteszem. Merünk-e minden gondunkkal az ő lábához menni? Vagy úgy tesztek, mint ahogy én tettem időnként? Imában, könnyek között letettem a megoldhatatlan problémát Krisztus lábához, hogy Uram, én ezen nem tudok segíteni. Ez csak te tudod, hogy mi lesz vele. Megkönnyebbültem. Eltelt néhány óra, az egy kicsit visszavettem, hogy még rágok rajta, egy picit hátha puhább lesz. Nem így vagyunk vele? Minden gondotok őre áll, vessétek, mert néki gondja van reá. Nem akart működni a dolog, mert még mindig ugyanazt a bűnt követem el, pedig már mióta küzdök ellene. Rámerjük bízni? Hiszünk benne, hogy ő akkor is ki tud szabadítani, hogyha még mindig a kudarca az osztály része? Hit kérdése. És ha hitem van, és tudom, hogy én alkalmatlan vagyok, bennem nincs semmi, nem fejlődött ki bennem semmilyen erő, semmilyen hatalom, ami a bűnnel szemben érvényes küzdelmet tudna vívni. Bennem az alázat kell, hogy kifejlődjön. Az kell, hogy megerősödjön. Hogy én nem, de te igen. Ez a hit kell, hogy kifejlődjön az emberben, és akkor az Isten végleg tudja elvenni ezeket a gyengeségeket, bűnöket, bajokat. Végleg, de még mindig csak lépésről lépésre. Ne legyünk türelmetlenek. Az Isten megígérte, hogy amit elkezdett, befejezi a Krisztus Jézusnak napjáig. Merjük rábízni az életünket, merjük rábízni a botlásainkat, merjük rábízni a kudarcainkat, a mások kudarcát, a tehetetlenséget, merjük rábízni azt az állapotot, amit sokszor elviselhetetlennek tartjuk, és úgy érezzük, hogy ez ki fog égetni, és lássuk meg, hogy még nem történt semmi, de az Isten már akkor is meg tudja hallgatni az imánkat. Emlékeztek a 130. Zsoltárra? A mélységből kiáltok hozzád, Uram. Miért jutott mélységbe Dávid, nem tudjuk. De szabadult belőle. És konkrétan történt valami változás az ő életében? Nem tudjuk. Sőt, valószínű nem. De hitt Istenben. És gondoljatok bele, ha ezt a hitet megtanuljuk, ami folyamatos kell, hogy legyen, ami állandóan épülő kell, hogy legyen, van okunk a szomorúságra? Van okunk arra, hogy lehajtott fejjel üljünk itt egymás előtt? És mit ír Ellen White az úrvacsoráról, emlékeztek rá Jézus életében? Az úrvacsora nem a szomorkodás, és nem a befelé fordulás alkalma kell, hogy legyen. Ezt az előkészítő szolgálatnak kellett elvégezni. Az úrvacsora egy hatalmas örömünnep kell, hogy legyen. Nyilvánvalóan az öröm ez nem harsány, és nem olyan, amilyennek nem kéne lennie. Egy igazi belső örömnek kell lennie. Az Isten elfogadott, és az Isten vállalja, garantálja, hogy tovább viszi az életemet. A teljes győzelemre viszi tovább. És ha most az egyre romló körülmények ellenére mi ezt a belső békességet, ezt a kiegyensúlyozottságot, ezt a derűt megtanuljuk. Nagy kérdés. Örülni fogunk az újjáteremtett földön? De ha valakinek nincs öröme a keresztény küzdelemben, be fogja erőltetni az újjáteremtett földre Jézus? Az állandóan kesergő, az állandóan gyötrődő ember meg fogja találni a helyét majd az örök életben? Az Isten felszabadult. Az Istenben bízó, és az Isten hatalmában bízó, és az Isten erejében bízó emberekből fogja felépíteni az országát. Én azt kívánom, hogy ilyenek legyünk. Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette érettünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Amen.